Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ma rendhagyó vétóadásunk van, ugyanis Szombathelyről jelentkezünk élőben, közönség előtt. Köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk, és üdvözlöm azokat is, akik a képernyők mögül figyelnek minket. Ti sajnos nem fogtok tudni részt venni az adást követő kérdezfeleleken és közönség találkozón, de ne csüggedjetek, a vétó nem fejezi be az országjárást, fogunk még menni Orosházára és Dunaújvárosba is. A mai napon beszélgetni fogunk Szombathelyről, erről a körzetről, a politikai dilemmákról és kihívásokról, a politika történetről, ugyanis a Vas megye egyes számú választókörzet benne van abban az 54 körzetben, amit szakértőink meghatároztak, és a vétó térképen is látható. Ez az az 54 körzet, amit el kell hódítania annak, aki 2026-ban szeretné legyőzni Orbán Viktort és rendszerét. Aktuális országos ügyekről is lesz szó emellett, és hirdetném a redditeseknek, hogy jövő hét szerdán Amma lesz Ruf Bálinttal. Tartsatok velünk, kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Kezdjük Orbán Viktor beszédével, az évértékelővel. Már véleményezted és elemezted ezt a Partizán más műsoraiban, de van néhány részlet, amire én is szeretnék még rákérdezni. Ugye Orbán Viktor az egész beszédet úgy keretezte, hogy ő egy lázadó, ő egy harcos, és küzd mindenféle ellenséggel szemben, és ez ugye azért tűnik egy ellentmondásnak, mert 15 éve hatalomban van. Nekem az a kérdésem, hogy baj-e, hogy ellentmondásban van-e az ő szempontjából, vagy pedig a politikának pont egy előnye tud lenni, hogyha az ember képes ellentmondásokat összetartani, hiszen egyébként nagyon sok kritika éri őt, és egyébként más politikusokat is, amikor rámutatnak a kritikusaik arra, hogy milyen ellentmondások vannak az ő politikájukban.
Szóval, hogy igen, egy szombaton volt ez a beszéd, és valóban a élő beszéd után elemeztük a stúdióban Magyari Péterrel, meg Gulyás Mártonnal ezt a remeket, és ugye ott is egy kicsit ott így elfogott minket a hív, legfőképpen talán engem, és miután kijöttem a stúdióból, próbáltam így átgondolni, hogy vajon miért ment ilyen mélyre ez a beszéd. Főleg az a rész, amikor Ukrajnáról beszélt, meg az egésznek a hangulata. És akkor kicsit leültem, kicsit úgy vettem két levegőt, kifújtam, és akkor így arra jutottam magamba, hogy hiába tett meg mindent azért Orbán Viktor, hogy azt mutassa ott a helyieknek, akik ott ülnek, meg persze a tévénézőknek, hogy minden rendben van, hogy ő fittebb, mint valaha, aktuálisabb, mint a Rolling Stones, meg nem tudom, olyan poénjai vannak, mint soha senkinek. De valójában, hogyha kettő vagy hárommal hátrébb lépsz, akkor azt látszik, hogy ha minden rendben van, akkor miért kell egy ekkora osztogatást bejelenteni? Ha minden rendben van, akkor miért kell kezdeni ezt a gyűlölet kampányt, amit egyébként a vétóban sokszor beszéltünk, hogy meg fog majd érkezni, csak az időpontja a kérdés. Ha minden rendben van, akkor miért kell pont azokba a választó csoportokhoz lőni, akikkel nincs biztos, nem biztos, hogy minden rendben van. És akkor azért ez egy ilyen csomag. A második az, hogy ez a birodalom, vagy lázadás, vagy nem tudom. Szóval, hogy én azt látom, és talán a Magyari Péter is mondta, hogy ő egy ilyen Star Wars remake-be gondolja magát Orbán. Tehát, hogy ő a Luke Skywalker, vagy nem tudom kicsoda, melyik lázadó, azt hiszem, maga se tudja, mert hogy akkor sok mindent kinyitana a hét nagy, hogy ő a Luke Skywalker, de ezt most ezt hagyjuk. De hogy az a narratíva, hogy van a birodalom, és akkor most kicsit álljunk meg a birodalomnál. Szóval van a birodalom, amit úgy ír le Orbán Viktor, ugye aki 15 éve a miniszterelnök most már második körébe, hogy Washingtonban és Brüsszelben vannak a központja, és a lerakata pedig itt van Budapesten. És ő ezzel harcol 15 éve. És akkor így, ez így micsoda? Tehát, hogy mi a birodalom? Az Egyesült Államok? A tényleg kicsit fogatlan Európai Unió? Vagy ennek valami fura ilyen szövetsége, amiben mindenféle összeesküvés elméletek által, nem tudom, brooklyni pizzériákból szervezik a világ összeesküvést, ilyen gyík emberek, vagy micsoda? És akkor én azon gondolkoztam, hogy ugye birodalmak azért vannak, tehát hogy ez nem új keletű dolog. Ugye van egy birodalom, ami mellettünk van keletre, ugye az orosz birodalom, ami azért egy ilyen megfáradt birodalom, de azért nem tudom hány ezer atomtöltete van, ami egy nagy része Iránk is tekint. Akkor van egyel arrébb lévő birodalom, ami a legöregebb birodalom, nem tudom, a kínai birodalom, aki szintén most így elkezdett így újra így a kiteljesedési formájában lenni, sok évig nem ebből volt. Akkor van az Egyesült Államok, mint birodalom, ami magát is egy ilyen, nem tudom, minek gondolja, aminek éppen mostani elnök elkezdte ezt, hogy ő most igazából vissza akar menni a, nem tudom, Donald Trump és Elon Musk közös kólázásába. Ivásba. És akkor van az Európai Unió, mint valami, aminek mi a tagjai vagyunk, aminek a népszavazással megerősített tagjai vagyunk. Szóval ki ellen harcol? Bocsánat, és ki ellen harcolunk? Ugye, mert ugye azt mondja, hogy ez egy közös harc, amiben ő a vezetőnk, ő a, nem tudom, Rózsa Sándor.
De ha ennyi ideje van ez a narratíva, hogy harcolunk, lázadunk, mi vagyunk a valódi lázadók, akkor valószínűleg nem azért közvetítik ezt, mert ne lenne működőképes.
Oké, és akkor van még egy ilyen, mindjárt el is rátérek. Szóval, Orbán Viktor egy olyan 20 éve, van erre egy több jó tanulmány is, hogy mikor kezdte ezt a harci izét mondani, szöveget, hogy akkor harc, meg csata, meg fegyverbe, meg lóra, meg nem tudom, huszárok, meg kartki, meg tehát minden, roham, ostrom, foggalás, nem tudom, ebbe jött bele aztán a béke, ilyen fura módon, tehát azért ez egy ilyen, hogy mondjam, stratégiai béke, vagy ami, de hogy közben, miközben ezeket mondja, hogy harcolunk, meg elfoglaljuk, meg kitörünk, meg és akkor ezek csak a harci részek, nem a kisöprés, meg kútmérgezés, meg stb. De közben, miközben ezt mondja, közben tőlünk pár száz kilométerre egy valódi háború van. Valódi harcok vannak, valódi kitörések, valódi elfoglalások, valódi emberek, akik meghalnak. Sok-sok tízezren, valaki szerint sok-sok százezren. Még azt sem tudni, pontosan mennyien haltak meg ebbe a háborúba, mind ukrán, mind orosz oldalról. Szóval miközben ezt így mondja, és közben azt mondja, hogy békére vártunk, és most itt van a béke, ezek a szavak, amiket használ, mondom, 20 éve használja, teljesen másképp csengnek, amikor béke van, és más, amikor tényleg mellettünk emberek meghalnak. És hiába, és ugye, és akkor majd van a másik téma, csak abban gondoljunk bele, hogy micsoda, hogy tehát tudjuk azt, hogy ez egy, hogy már réges-régen semmifajta morális iránytű nincs ebben a csapatban. Kizárólag mindent azt határoz meg, hogy győzni kell, ilyen machiavellista módon, aki, nem tudom, vannak érzelmei, vagy valamit gondol a világról, etikai, vagy morális kérdés, akkor az hülye, az nem tudom, lipsi, vagy és a többi, csak kizárólagosan a cél van, azt kell csinálni, ennek minden belefér ez alá. És ezt én tudom, hogy ez a gondolat, és ez vezérli, és aki nem így gondolkodik, az nyilvánvalóan gyenge. De hogyha kicsit megállunk egy pillanatra, és a beszédnek végigvegyünk a beszéden, és azokat kielemezzük, hogy aki nem azt gondolja, mint Orbán Viktor, mint a Fidesz, az eleve hazaáruló, aki ellenzékben van, az eleve külföldről van fizetve, aki nem röhög a vicceken, az nyilvánvalóan hülye. Aki nem támogatja a kormányt azokban a tervében, amiben igazából a saját maga minden közössége ellen harcol, az szintén nem tudom, külföldi zsoltba áll. És akkor azzal a képzavarral, két képzavar is volt, tök érdekes, hogy a kettő. Az egyik az, amikor azt mondta, hogy ő a Dávid, van a Góliát, aki a birodalom, és akkor segítségül hívta a testvérét, aki a Donald Trump, aki végre megjelent a színhelyen. Csak ugye a harcban az a fura, hogy akkor a Donald Trump hol áll ebben? Tehát, és akkor mai hír, vagy mai történés, hogy ugye belengedte Donald Trump, hogy hatalmas külön vámmal fogja az összes Európai Uniós terméket megadóztatni márciustól kezdve, hogy hogyan pontosan azt még nem lehet tudni. És erre egy Európai Uniós ország külügyminisztere nem azt mondja, hogy fú, ez nem jó, hanem azt mondja, hogy mi tehetünk róla. Ez a Szijjártó Péter, bocsánat. És, bocsánat, csak még gondolat. És amikor arról beszél Orbán Viktor, hogy a lúzerek összegyűlnek Párizsba, akkor ezek mi szövetségesnek a lúzerei? És ő, tehát én értem, mindent értek, csak közben ez a helyzet. És mindig abba esünk bele, hogy már 15 éve élünk ebbe a rendszerbe, valaki ez csak ebben nőtt fel, valaki ebbe tölti el a felnőtt étnek a nagy részét, és már nem figyelünk arra, miket mond, mert már kiégette az agyunkat ez a sok hülyeség. De valójában, hogyha lemegyünk arra a szintre, hogy mit jelent ezek a szavak valójában, és akkor nem, majd beszélünk a következő dolgok, de mit jelent valójában, amiket mond, és amikor azt mondja ő, hogy kezdődik a tavaszi takarítás, meg véget ér a kútmérgezés, meg ezeket a toposzokat használja, teljesen tudatosan csinálja. Tehát teljesen. Tehát nincs az az ember, aki ne ismerje a magyar történelmet, vagy a világ történelmet, aki ne tudná, hogy a kútmérgezés mit jelent, mikor használták, kikre használták, és mit jelent. Ugye senki sem gondolja, hogy a Józsi bácsi megmérgezi Mari néni kútját a Kossuth-Lajos utcába. Nem erről van szó. És ebben a beszédben, amit ugye sokszor beszéltünk a vétóba, hogy mikor jött arra rá Orbán Viktor, hogy azt kell csinálni, hogy mindig megosztani a magyar társadalmat mi és őkre, az őkkel nem kell foglalkozni, de most nem ez történt, hanem olyan szinten vágott egy vonalat, hogy már nem is érdekli az őknek a véleménye. Mintha nem is léteznének. És azért mégiscsak, hogyha az őket, csak úgy megyünk a fideszesebb mérésbe, akkor is valahol 40%-on van az ők hozzájuk képest. És azt mondani, hogy ők nem léteznek, külföldiek irányítják őket, nem tudnak úgy cselekedni, hogy ne valami külföldi érdeket szolgálnak, ez egyszerűen tényleg az őrület.
De akik viszont Orbán Viktornak azzal a típusú ötdimenziós stratégiájával, meg ahogyan elhelyezi magát, és ahogyan narrálja a külpolitikát, és ebben láttatja Magyarország szerepét, akiknek ez szimpatikus, azoknak azért, mert azt látják, hogy itt van egy államférfi, akinek vannak víziói, aki ilyen nagy perspektívákban gondolkodik, és közben az is látszik, hogy az ellenzéki kihívó, aki most Magyar Péter, ő egy teljesen másik politikai vezető karakterét sugározza magából. Ő nem, vagy nagyon kevéssé szólal meg ezekben a külpolitikai kérdésekben, és az a stratégiája, hogy próbálja a fókuszát a megélhetési kérdésekre ráirányítani, illetve a közszolgáltatások minőségére, de nem lesz ez a külpolitikai történet egyszer akkora méretű, hogy muszáj lesz valamit Magyar Péternek reagálnia, hiszen egy idő után, hogyha ezekben nem szól semmit, csak mindenre azt mondja, hogy késett a vonat, vagy drága a tojás, vagy ilyenek, akkor provinciálisnak fog tűnni, vagy egy olyan férfinek, aki egy olyan vezetőnek, aki nem képes nagy perspektívákban gondolkodni.
Oké, visszakérdezek. Mit nyertünk azzal eddig Magyarország, nem Orbán Viktor, meg nem a 4IG, meg nem a, nem tudom, Vej, Magyarország, hogy Donald Trump lett az elnök az Egyesült Államoknak? Ugye itt van a füzet, tehát itt jegyzetelek.
Ebben jegyezzük ezeket a tételeket.
Hogy mi a plusz, vagy mi a mínusz, ugye mindjárt bele fogok írni, ugye nem tudjuk, hogy ez a vámok mennyire fognak, mikor messze bevezetve, ezért nem írom még bele a mínuszba, de ugye az nem tudom, hogy plusz-e vagy mínusz, hogy az ENSZ-ben sikerült a harmadik évfordulóján a háborúnak egy olyan világgal együtt szavaznunk, akikkel korábban, hát hogy mondjam, tehát a szégyennek egy ilyen egészen különleges állapotát vette fel az ember, amikor ezt látta. De hogy mit nyertünk eddig ezzel, azt eddig nem tudja senki. Hogy ők mit nyertnek, azt tudom. De mint magyarok mit nyertek, azt nem tudom. És hogy van ez a, ugye ez a külpolitikai kérdéskör, hogy akkor lehet-e a külpolitikai dolgokat átfordítani belpolitikai sikerre? Lehet, hogy igen, de én azt tudok mondani, kapásból három példát, de most mondok egyet, hogy mondjuk az idősebbik Bush, aki azért megnyerte az iraki háborút, lényegében átvezette és lebontotta lényegében a szovjet birodalmat, csodálatos eredményeket ért el mindenféle külpolitikai helyzetben, Afrikában, stb. Úgy megverte a Bill Clinton hazai kérdésekkel, mint a Sitz. És attól még, hogy nem tudom, Orbán Balázs oda megy és megöleli a G.D. Vance-t, ettől még nem lesz jobb Szombathelyen se. Vagy ennél mentek kis településekhez is, hogy miért lenne az jobb. Nekik ez nyilvánvalóan nagyon fontos. Mert ez egy olyan fajta ilyen profétikus gondolkodás, hogy amit megpróbálnak velünk is elhitetni, ugye ez az egyik ilyen Orbán Viktori törvény, most ezt így mutatom, hogy mindig igaza lesz. Mert eleve egyébként ez is micsoda marhaság. Tehát a földi embernek nem lesz igaza lesz. Tehát mindenkinek van tévedése. De hogy nem, és akkor ebben, és az egész beszélnek ez volt a lényege, plusz az volt a lényege, hogy most jön a bosszú. Hogy most jön a bosszú.
Eddig... Beszéljünk is a bosszúról.
Beszéljünk a bosszúról.
Beszéljünk a Pride-ról, ez volt az, ami talán a sajtóban a legnagyobb port kavart a beszéd összes eleme közül. Ezzel kapcsolatban többféle vélemény van. Nyilván az egyik az az, hogy ez egy hatalmas dilemmát állít az ellenzék elé, ugyanis van, akik úgy vélik, vannak olyan állampolgárok, olyan megszólalók a nyilvánosságban, akik úgy vélik, hogy ez egy gumicsont, és hergelésre, megosztásra épül, és hiba lenne ezzel foglalkozni, és vannak olyanok, akik talán arra utalnak, arra hasonlatra, arra a mondásra, amikor a béka benne van a forró vízbe, hogy itt kell jelezni azt, hogy most vége van, most itt ez egy határ. Szóval ez egy nagy dilemma, és az a kérdésem, hogy te erről mit gondolsz, hogy látod, hogy mi lehet erre a politikai ellenzéknek a válasza, miközben ez egy nyilvánvaló teszt a kormányzat részéről.
De nem egy teszt, hanem egy kampány. És beszéltünk róla itt a vétóban, és hogy ez jönni fog, hogy mikor van csak kérdése, amikor úgy érzi a Rogán Orbán művek, hogy muszáj ezt a gyűlöletet elindítani, akkor be fogják indítani, most érezték így. És amit elkezdtem mondani az elején, az nagyon fontos a megértés ez, hogyha morális alapon nézzük ezt a dolgot, akkor természetesen, tehát ez egy elfogadhatatlan kérdés. Csak ők nem így nézik. Ők úgy nézik, hogy nekik ez kell a győzelemhez. Az kell, hogy kipécézni egy kisebbséget, és addig csavarni rajtuk, ameddig lehet, és aztán lehet rajtuk mutogatni, lehet velük elfedni a valós problémákat, hogy az emberek közben mit élnek át, az pont nem érdekli. Vagy ha érdekelné, akkor mondjuk Szájár József története, na ugye. De nem érdekli. Teljes mértékben beáldozható, felhasználható csoportnak gondolják ezeket az embereket. Sőt, azt gondolják, hogy milyen jó velük foglalkozni, mert majd lehet rájuk mutogatni, gyűlöletet kelteni, és továbbra is ebben revolverezni az ellenzéket, hogy tessék megszólalni. Lehet-e beelmenni? Ugye az utóbbi időben azért párszor dolgok azért befutcsolt ez a fegyver, amit ugye a pedofiliával kezdtek el csinálni, de akár mondjuk szerintem azért mindig emlékezzünk meg azért a brüsszeli ereszre. Szóval ugye itt azért ez a helyzet, de nekik mindegy, és még egyszer mondom, tehát ők nem morális választ akarnak ebben, mert teljesen amorálisan játszanak ebbe a kérdéskörbe. Ez a lényeg. És minden egyes szereplő, amikor ebbe belép, ebbe a arénába, akkor ők ennek örülnek. Minden belépőnek örülnek. Mert akkor az ő dolguk megy tovább. És ezért mindent beáldoznak, minden, és minden megengedett. És bocs, még egy dolog. Ugye pár adás ezelőtt itt volt nálunk Bíró Nagy András, politológus, aki minden évben van egy kutatása, hogy mi a magyarok probléma térképe. És akkor az van, hogy az első, még a fideszeseknek is, az első 15 kérdésben, vagy 13-ban nincs benne az LMBTQ.
13. helyre soroltak, igen.
13. nincs az első 13-ban, hanem az első az egészségügy, amiről Orbán egy büdös szót nem szólt ebbe a beszédbe. Tehát volt minden, Arany Jánostól kezdve, nem tudom, űrkutatásig, meg AI-ig, egy szó nem volt az egészségügyről. A szociális egyenlőtlenség és az oktatás. Ez a három legfontosabb téma a Fidesz-es szavazóknak is. Ezekről nagyon sok szó nem volt. Ellenben, és ugye ott voltam, ugye én is néztem élőben, ott volt ez a csapat, akik azért eléggé megfáradt a harcosok azért, és a legnagyobb tapsot azt kapta, amikor elmondta, hogy ilyen vigyorgóan, hogy nem is kell majd a Pride-osoknak majd fáradnia a szervezéssel. És akkor tudtuk, én tudtam, hát én vártam, hogy mikor jön. És mondom még egyszer, nekik mindegy. Tehát, hogy ez a legjobb, ami történhet, mert akkor erről akarnak beszélni, erre telelődik rá a szó, emberek, akik ebben szenvednek, és éltök mennek tönkre ettől, nem egy, nem kettő, teljes mértékben lényegtelen. És ezért mondtam az elején, hogy azért, mert az ők, azok dehumanizálódtak.
Beszéljünk egy kicsit arról a részről, ami az osztogatást illeti.
Ja.
Szerintem nagyon érdekes, hogy amikor megjelentek még régebben a közvéleménykutatások, azok, amikben már volt olyan, amiben a Tisza vezetését mutatták ki, ott a választói csoportokra lebontva azért látszott az, és erről utána egy nyilvános beszélgetés is elkezdődött több szakértő körében, hogy mi van a női választókkal, úgy tűnik, hogy Magyar Péternek ebben azért még fel kell zárkóznia. Most az látszik, hogy azok, amiket bejelentett Orbán Viktor, például a többgyermekes anyáknak az SZIA mentessége, illetve bizonyos élelmiszerekre a nyugdíjasoknál az áfa visszatérítés, ugye a nyugdíjasok körében is több a nő, ezek a juttatások elsősorban női állampolgárokat érintenek. Nyilvánvaló persze, hogy ezek a típusú támogatások úgymond azokat a háztartásokat is érint, tehát hogy háztartásokat érintenek, amiben vannak férfiak is, de célzottan ezek inkább most nőknek szóló bejelentések mm-hmm. voltak. Ez ennek szól, hogy még jobban ezt a lemaradást valahogy közvetíteni, és bennem az is felmerült, hogy ez nem okozhat-e a választókban visszatetszést, tehát nem érezhetik adott esetben a férfi választópolgárok azt, hogy ez most valami igazságtalanság, és nem gerjeszthet-e ez a társadalomban valamiféle ilyen nőgyűlöletet adott esetben?
Szerintem nem. Tehát maximum azokban, akik ebből nem részesülnek, ugye, akinek egy gyermeke van, vagy nincs gyermeke, azok ugye ebből az adókedvezményből nem részesülnek. Mondom még egyszer, ha minden olyan nagyon rendben lenne, akkor nem jelentene be egy ilyen mértékű adókönnyítés, vagy adóelengedést. És akkor menjünk egy picit vissza, mert ugye, hogy kiszámoljuk, hogy ez mennyibe kerül, ebben nem vagyok közgazdász, de egy pár héttel ezelőtt mondta azt Lázár János a szájával, hogy nincsen pénz a magyar pályaudvaroknak a fejlesztésére, ezért gyorsan el kell adni. Kb. Egy hónap alatt. Tehát arra nincs pénz, hogy a pályaudvarokat rendbe rakjuk, de erre majd lesz a jövőben. Arra nincsen pénz, hogy ne annyival menjenek a vonatok, mint amikor 1870-es években megépítették őket. Arra nincsen pénz, hogy ne zárjanak be kórházi szárnyakat itt is sok helyen az országban, de erre speciál van. És ugye ez is egy csapda. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem jó, akkor hát micsoda gyerek ellenes ember vagy te, hát lényegében hát ez, tehát a sátán küldött, vagy a Soros Alex. Nekem három gyerekem van, tehát hogy mondjam, hogy én bele, vagy a feleségem beleesik ebbe az SZIA mentességbe. De hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy muszáj pénzt osztani, muszáj átvenni az egyébként egy éve nem nála lévő politikai napjának a formálását. De hogy menjünk egy kicsit, szerintem menjünk a másik többi dologra. Van az áfa mentesség kérdésköre. Ugye az van, nem az van, hogy mindenkinek jár ez, mert hogy ugye neked meg nekem, vagy nekünk nem jár az egészséges élelmiszer utáni áfa csökkentés, hanem szegény, egyébként sok rosszat látott nyugdíjas honfitársainknak. De ugye nem az van, hogy ezt meg ez egyszerűen kell csinálni. Ugyan kell hozzá egy kártya, akit majd valaki majd legyárt, gondolom, kell hozzá egy rendszer, és akkor kezdődik ez a Gyurcsányi-Orbáni játék, és akkor hagyd mondjak két példát. Már nagyon régen volt, a Covid alatt, amikor volt az idősek vásárlási sávja. Nem tudom, mennyire emlékeznek erre. Jól sikerült, és aztán ugye, amikor erről beszélgettünk korábban, hogy az is egy különleges dolog, és ez a szép az Orbán rendszerben, hogy amikor ennek utána olvastam, hogy elmondjam ezt a példát, akkor az volt benne, hogy ezt Orbán Viktor az idősügyi tanács elnökének javaslatára vezette be. És tudjátok ki az idősügyi tanács elnöke? Maga Orbán Viktor. Tehát jött egy jó tanács, és a bölcsvezető meghallgatta, és bevezette. Na ez az egyik. A másik, az a ugye üvegvisszaváltás. Tehát azért nagy levegőt vettünk mindannyian, és ahogy lehetett, elrontottuk ezt a rendszert. Most mitől lesz jobb minden magyar nyugdíjasnak adni egy rohadt kártyát azért, hogy le tudja szerencsétlen néni vonni az áfát, és kapjon érte, nem tudom, a legjobb szerint havi 10 000 forint, ami sok és nagyon sokat számít nekik, nem menne sokkal egyszerűbb egyből az dolgot eltörölni, hogy az egészséges élelmiszereket mindenkinek jó legyen? De nem. Amiért mondtam azért, mert oda kell lőni. És van a harmadik, hiszem, hogy van még harmadik, és van a negyedik. Van a harmadik, hogy ez a 100 gyár program. És ugye az van, hogy az egyik oldalon ugye azt mondjuk, hogy a birodalom ugye nagyon sújt minket, de mi ellenállunk itt, mint a lázadók szövetsége. És, de hogy ugye azt mondja arra, hogy kb. 0%-os a munkanélküliség. Akkor a 100 gyárba ki fog dolgozni? Tehát, hogyha 0%-os a munkanélküliség, akkor ki jön ide? És azért megnyit ezzel egy kérdéseket, hogy akkor ez hogy is van. És ez, szerintem ennek a, ellentételezése az a, az a településvédelemnek a joga, hogy akkor mindenki, ez még egy nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen még kidolgozás alatt álló törvényjavaslat, és az az érdekes, és azt elmondhatjuk, hogy a beszéd előtt 2 órával a mi szerkesztőnket felhívta egy kutató intézet, amiben végigkérdezték ezeket a kérdéseket, hogy mit gondol a különböző dolgokról. Tehát 2 órával a beszéd előtt letesztelték a magyar népen, hogy ezekhez mit szólnak. Ilyen előterjesztések vannak, és előkészített az a magyar államnak a működése, és ilyen jól működik, de amit szerettem volna mondani ezzel, hogy, és ami látszik, muszáj volt nekik venni egy nagy levegőt, és formálni a közbeszédet, mert egyszerűen nagyon súlyos defenzíva voltak. És amit egy csomó ember nevet, és valóban van egy szomorú hangulata, ez a kocsma program, ugye, hogy akkor elkölt a magyar állam pármilyen fontot arra, hogy a kocsmáknak jó legyen. És ugye itt, hogy mondjam, nagyvárosokban az ember nevetgél, mert hogy mindenhol van kocsma, és milyen jó. Azokon a településen ez egyetlen egy szórakozási lehetőség, ez igenis fontos. Hogy ez kocsma-e, vagy faluközpont, abban azért van vitám, de ezek ide szólnak. Szóval azt érzik szerintem Orbánék, hogy meg kell állítani a spirált, és ide kell lőni. És az egészet, és ez a lényeg, az egészet le kell fedni egy gyűlölet kampánnyal, ami sok-sok hónapig fog tartani, borzasztó lesz. Az egyik elágazása ez a Pride felemenő, és a másik pedig ugye a birodalomnak az ide rakott embereinek a kisöprésébe. És akkor még egyszer egy nagyon fontos dolog. Aki a saját állampolgárairól úgy beszél, hogy ki kell őket söpörni, ki kell őket takarítani, az a legrosszabb magyar történelmi, hogy mondjam, hagyományokat említi, mert megint még egyszer, tehát hogyha vannak olyan emberek ebben az országban, aki jogvédő szervezeteknél dolgoznak, de magyar állampolgárok, róluk úgy beszélni, ki kell őket takarítani innen, az azt jelenti, hogy a miniszterelnök, akinek elvileg minden magyarért kéne dolgoznia, úgy beszél valakiről, hogy meg kell őket, hát nem azt mondom, semmisíteni, de meg kell őket tőlük szabadulni. És szerintem ez elképesztő dolog. És úgy mentünk végig, ezt éreztem magamban, úgy mentünk végig a napokon, hogy valójában ezt már senkit, tehát hogy elengedjük a fülünk mellett, de hogyha így kiszemezed őket darabjaiban, akkor valami tényleg félelmetes dolog. És hiába jönnek a viccek, ugye a vicc, amit, ugye az, és most az utolsó mondat, ugye Arany Jánosnak a családi kör versét mondta el az Orbán, nem mondta el, mondott már egy mondatot, hogy miért lehet röhögni, hogy a bogár leesik. Ugye ez a vers miről szól? A vers arról szól, hogy 1851-ben jön egy vándor, aki elmondja, hogy milyen borzasztó volt a szabadságharc utáni 3 éve külföldön. És most hazajött. Bocsánat, ki verte le azt a szabadságharcot? Kinek a segítségével? Na, bocsánat.
Egyébként a kocsma ügyhöz még hozzátéve, hogy egyébként ez egy érdekes és talán alultárgyalt pontja volt a beszédnek, hogy a kábítószer ügyben kíván fellépni a kormány.
És nem ő lett a biztos, akit gondoltunk. Egy ország remélte, hogy megkapja a helyét.
Miközben talán az alkoholizmus is van akkor.
Dehogy is, ugyan már. A 1,5 millió alkoholista országában. De bocs, viccet félretéve, hogy ugye mindannyian drukkoltunk, hogy a brüsszeli ember legyen a kormánybiztos, de amikor bejöttünk ide a stúdióba, akkor olvastuk, hogy a gyöngyösi országgyűlési képviselő lett a kormánybiztos. Ennek ugye ez ugye beírjuk az alkotmányba, hogy a drog az rossz, akkor kész. ezt meg is oldottuk. De a másik, ugye, hogy van egy másik kormánybiztos is, ugye, aki a repülőkormány, aki majd elmegy majd Washingtonba, a korábbi lerakatba, és ott majd akkor jól elolvassa akkor a dolgokat.
Papírokat
elolvassa, és aztán idejön, és majd nagyon jó lesz. De ennek azért, szóval, hogy miközben nagyon súlyos, amiket mond az Orbán Viktor, és tényleg borzasztó határokat lép szerintem át, azért a gyakorlati része azért szerintem van vicc. És egy utolsó vicc, de nem, most már lassan nem tudok a Orbán Balázs nélkül élni, és azért a legkedvencebb dolgom, hogy ugye Orbán Balázsék, hogy az MCC a mi adóforintjainkból megszerezték a Mandinert, ami korábban is egy, hogy mondjam, Fidesz közeljú, és most már ő. A Mandinert és az Inforádiót, ez a popon mindegy. És úgy csinálják most már, ez zseniális. Tehát az MCC kutatója mond valamit, a Mandinert szemlézi, és utána Orbán Balázs kirakja a saját oldalára, hogy a Mandinert is megmondta. És igazából így körbeér. Szóval, na, mindegy.
Szerintem forduljunk rá a helyi politikára és Szombathelyre. Nagyon különleges ez a választókörzet. Bizonyan. És Szombathely maga is. 2019-ben ugye nagy országos áttörés volt, az ellenzéknek volt egy relatív sikere országos szinten, és Szombathely is egy olyan város volt, ahol sikerült elhódítani a városvezetést, és akkor szoros eredménnyel, de győzött Nemény András, és ezt az előnyét tudta növelni 2024-ben. És nagyon érdekes egyébként az ehhez vezető út, mert tulajdonképpen Szombathely egy inkubátornak is tekinthető a tekintetben, hogy itt már a 2019-es választás előtt, 2018-ban volt egy időközi, ahol szintén az egyik körzetbe együtt indult az ellenzék. Hogy látod, 2018-tól hogyan haladt ez az építkezés, hogyan épült fel ez a több ciklusos építkezés, Nemény András fémjelezte sikerekkel?
Vagy inkább kicsit menjünk egy picit vissza, szóval hogy, ugye itt ugye ez az egyes körzeteit Vasmegyének, ugye korábban, ugye a rendszerváltás után itt két körzet volt, itt is van közöttünk az egyik országgyűlési képviselő, különös köszöntjük innen is, és nem volt ugye ez mindig egy fideszes város, sőt, a 90-től kezdve két cikluson keresztül SZDSZ-es vezetése volt, utána volt egy rövid ideig Fidesz vezetése, újra lett Fidesz, MSZP-SZDSZ vezetése, és 10-ben lett aztán a váltás, ugye amikor Ipkovics György elvesztette itt a fonalat, akkor tudták őt leváltani. A másik ilyen, ugye az átrajzolás miatt lett ugye ez a körzet, ugye ez a Vasmegye 1-es, ami ugye úgy néz ki, hogy van Szombathely teljes egészében, és van 11 település, kis város és kis település közötte különleges nevűek is, de ezeket nem fogunk nevetni rajta, és ezek alkotják ezt a körzetet, de korábban ugye kettő volt egy teljes Szombathely, és volt egy Szombathely és mellett lévő, és itt volt egy olyan különleges szereplő, ugye 2002-ben, ugye Hankó Faragó Miklós, aki akkor már ugye közös egyedüliként talán, közös MSZP-SZDSZ jelöltként indult, és nyert is itt a közvetébe, olyannyira, hogy szerintem jól emlékszem, akkor volt egy olyan kampány elem is, amikor Kunce Gábor és Gyurcsány Ferenc itt közösen egymást ölelgetve mutatták be itt Hankó Faragó Miklóst, aki aztán később igazságügyi államtitkár lett a megyesi kormányban, és aztán az ideig a Gyurcsány kormányban is. Szóval volt ennek hagyománya. És az is volt egy hagyománya, hogy a Vasmegyei, most hagyjuk az SZDSZ, a Vasmegyei MSZP, hát az egy különleges szerzete itt a világnak. Most már nyilván az MSZP-ről most már csak jót vagy semmit, de egy picit a rosszat. Szóval, hogy ez itt a MSZP ilyen inkubátorra volt, tehát talán a legrosszabb típusú emberek itt összesűrösödtek itt egy időszakban, olyannyira, hogy ugye a Zuglót is megjárt Tóth Csaba, ugye itt kezdte...
Tesztelte le a módszereit.
Így, a módszereit, igen, a tagbeléptetési módszereit. Szóval akkora botrány volt itt a 90-es évek elején, hogy szegény azóta már elhunyt Kis Péternek kellett Budapestről egyébként ide jönnie és rendet tenni az MSZP háza táján, és ugye ő megyei elnökként volt nagyon sok ideig, úgy közben egyébként Budapesten volt az országgyűlési képviselő. Szóval, és akkor ugye itt van egy ilyen, hát egy ilyen fura keltető, amiben sokfajta szereplő van, és ugye Nemény András az egyike volt, ugye akkor még szocialista pártnak az egyik ilyen embere, aki egy fiatal emberként lépett be a szocialista pártba, és mint egy ilyen helyi feltörekvő párt tag lépkedte az MSZP rögös útját, volt ő országgyűlési képviselő, és ez akkor a pártnak talán nem a legjobb hírű részéhez tartozott, de nem volt ő kulcsfigura, hanem inkább csak ott ilyen fiatalként vett ebben részt. És ugye amikor ugye a Fidesz itt átvette a hatalmat, ugye kétféleképpen is, ugye mint a Puskár-Tivadarral, ugye mind a Handóval, azért az egy, hát hogy mondjam, szóval nem ők voltak a legjobb képviselők se, meg meg polgármesterek se. Szóval, hogy volt egy ilyen, hát ez egy nagy nekifutás, és nagy hát közepesen jól sikerült eredmények. És ami az egyébként az érdekes, hogy ugye meg kell itt, és ez is ugye Vasmegyei ilyen specifikum, ugye itt van ugye Ceglédi Csaba, mint szintén egy ilyen színes figurája a magyar közéletnek.
Igen, 2013-ban ő nyilvánosságra hozott egy felvételt, amin a fideszes alpolgármester Lazári Viktor egy jachton...
Hát korát megelőző módon.
És ugye 2019-ben ennek a műfajnak országos jelentősége lett.
Hát ezért mondom, hogy korát megelőző módon. De hogy korát megelőző módon volt ő itt, ugye ő azt kell tudni, hogy ugye ő talán most már nem gyakorló ügyvéd, mert elvesztette valahol az ügyvédségét ezekben az ügyekben, de hogy ugye ő is szintén így egy nagyon bejázott ember itt Szombathelyen, olyannyira, hogy lényegében minden olyan választáson, a 22-es választást leszámítva, gyűjt tudott, ahol elindult, mai napig is, ugye most talán független képviselőként képviseli a saját körzetét az önkormányzatba, de hogy azért ugye ő, hát ezért voltak ügyei, amik aztán mi lett a végük, hogy ezek mind folyamatban lévő ügyek, voltak itt áfa kérdések, meg mindenféle dolgok, ebben nem is mennék bele, de abban a szempontból ez dolog érdekes, hogy az itteni összefogásnak a létrejötte, az az ő, hát hogy mondjam, az ő ellene indított támadás következtében sikerült igazán. Tehát amikor végre rájöttek az atyafiak itt is Szombathelyen, hogy a választóik igazából nem akarják azt látni, hogy ők nem tudom, hat pártként működnek, akkor ugye az őt ugye 17-ben talán tavasszal vitték ezt a letartóztatásba, az ő általa vitt szövetkezetnek a áfa ügyei miatt. Ekkor egyébként óriási botrány lett ebből, hogy akkor az MSZP-nek és meg a DK-nak hogy kell erre reagálnia, hogy akkor megvédeni, nem védeni, és a többi. Akkor még ugye Ceglédi Csaba még talán MSZP tag volt, de ugye azt lehetett tudni róla, akkor is ezt soha nem is tagadták, hogy neki egy nagyon szoros, baráti, ügyvédi kapcsolata van Gyurcsány Ferenccel is, és ugye akkor az volt a keretezés, hogy igazából ez Gyurcsány Ferenc ellen induló támadás, amit a Csabán, vagy a Ceglédi Csabán vertek le, akkor volt minden, és amikor ez megtörtént, akkor ugye őnek le kellett mondani a képviselőségről, és akkor jött az első győzelme, ugye akkor még ugye Fidesz volt, az első győzelme az akkor alakuló összefogásnak itt, amiben ugye rájöttek arra itt a helyi politikusok, hogy muszáj együtt lenniük, mert a szavazók igazából együtt vannak, és 18-ban ott az időközi választást meg tudták ott nyerni. De a 18-as országgyűlési választást ott nem sikerült Nemény Andrásnak valójában győznie, az valami, nem is tudom hányadik elvesztett választása volt, szerintem talán a második, vagy a harmadik, ezt most itt nem emlékszem pont.
10-ben, 14-ben és 18-ben.
Hát akkor a harmadik, ugye 10-ben az mindegy, mert akkor mindenki veszített kivéve Tóth József és Szanyi Tibor 13. kerületben, de hogy tényleg nyertek. Tényleg. És 14-ben már második, 18-ban is elvesztette, és akkor 19-ben ugye létrejött ez az egység front, ahogy több is létrejött egyébként az országban, egymásra találtak az emberek, olyannyira, hogy itt még a kutyapárt is ugye támogatta Nemény Andrásékat, és itt tudott egy viszonylag szoros, de mégis csak győzelmet kiharcolni úgy, hogy a Fidesz nem indította a korábbi polgármesterét, azért, mert szerintem akkor ő már teljesen elfedette, hogy akkor már nem is értette, hogy hogyan szűnt meg alatt egyébként 18-ban a többség, mi történik akkor, hogyan kell ebben politizálni, és lényegében szerintem a Fidesz itt azért eléggé magára hagyta, aminek az oka, hogy ugye az idáig, vagy most is regnáló országgyűlési képviselőnek sikerült azt a jó fideszes stratégiát csinálni, hogy mindenkit kinyírt maga körül, és aztán most már a kés lassan azt hiszem így körbe.
Mindjárt fogunk beszélni erről is, de térjünk vissza Ceglédi Csabához, mert volt egy elég izgalmas küzdelem itt az előválasztáson. 2021-22-es időszakot azt egyébként az ellenzékben a veszekedés, a széthúzás jellemezte leginkább, de azt lehetett látni, hogy Ungár Péter és Ceglédi Csaba küzdelme, ugye Ungár Péter nem helyi származású politikus, de ő egy ponton elkezdett itt egy építkezést, mert nagyon szereti ezt a várost, és itt próbált meg egy politikai építkezést, és akkor Ceglédi Csabával elindultak egymás ellen az előválasztáson, és azért volt különleges az ő kettejük párharca, szerintem, mert egyedülálló módon ez egy békés és fegyelmezett csata volt. Tehát nem történt kifele beszélés, nem volt széthúzás, és teljesen egyértelmű volt az, hogyha amelyikük győz, az fogja akkor itt tovább folytatni a versenyt, és ugye Ceglédi Csaba győzött, de a valódi versenyt végül nem sikerült neki megnyerni. Viszont nekem kérdés, hogyha közben van egy, előtte van egy, ezt megelőzi egy önkormányzati siker, és egyébként a kampányt is úgy csinálják, hogy nincsen széthúzás, és teljesen fegyelmezett, akkor mi nem volt elég? Tehát, hogy akkor mégsem elégséges a korábbi önkormányzati sikerre felhúzni egy kampányt?
Hát szerintem ez a fő kérdés itt. Hogy ugye előbb összekevertem, mert annyira a Szájár József volt a fejembe, hogy Handó Csabának hívtam a Hende Csabát. Bocsánat ezért, csak ez de nem úgy, hogy mindegy. Szóval, hogy a Hende Csaba ugye akkora már egy bukott miniszter volt. Szóval azt kell róla tudni, hogy önnek is egy különleges élettörténete van, egy ilyen hát egy színes egyeniség, és ugye ő az MDF-be kezdte a karrierjét, volt politikai államtitkára a Honvédelmi Minisztériumnak, és utána 2002 után azt gondolta, hogy Orbán Viktor egyébként nagyon komoly feladatot adott neki, és ő lett a polgári köröknek a koordinátora, egyben a Polgárok Házának a vezetője, és egy ilyen nagyon sok stallummal felruházott valaki volt. Régebben ilyen szürke emineáciása volt az akkori 2002 utáni fideszes építkezésnek. És amikor ezt ő végig vitte, akkor 2010-ben hát lett ugye honvédelmi miniszter, ott volt mindenféle különleges kép róla, amikor nem tudom, belenézett a lesötétített távollátóba, meg a hölgy, akivel aztán ilyen egészen fura, bizarr képeket közölt, de nem ez volt a fő baja, hanem a fő baja az, hogy nem tudta megépíteni időbe a határkerítést. És akkor őt leváltott Orbán Viktor 15-be, és ugye ő helyére jött ugye Simicskó, most már talán KDNP frakcióvezető úr, akkor ő volt a honvédelmi miniszter, és ugye ők egy bukott emberként jött ide vissza, vagy tért haza, és az egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem tudta megverni ez egyébként sikeres összefogást 22-ben őt. És akkor menjünk kicsit vissza, mert ugye kérdeztél Ungár Péterről, szóval, hogy ő mit keresett itt, azt szerintem senki nem tudja, de hogy neki tetszett Szombathely, és akkor ő azt gondolta, van benne politikai logika, tehát hogy ő egy budai fiú, és akkor nem akar ott indulni, hanem akkor induljon, nem tudom, Szombathelyen, tehát végülis két óra alatt itt volt, szerintem, és akkor ő, de ebből úgy érzem, vagy úgy gondoltam, hogy ebből rakott energiát, ugye vásárolt újságokat magának, és ide helyeztet a székhelyét, elképesztő mennyiségű pénzt költöttek el az előválasztásba, és az egyébként helyben nagyon beágyazott, ugye akkor az elég sok botránnyal, de ezek a botrányok igazából olyan nagyon nem megkarcoló Ceglédi Csabával, aki akkor azért már az úgy csak, hogy félig volt már itt, ő is itt. Most nem, de egy különleges ember abból a szempontból, hogy én nagyon kevés, és ez a pozitív, nagyon kevés hozzá hasonlóan aktív képviselőt láttam, vagy ismerek, vagy nem, annyira nem ismerem őt, de a Magyarországon. Szóval aki tényleg két hetente tart fogadórát, és az egész között, ahol ő lakik, ott él most is, és kiáll érte, és csinálja, tehát ez szerintem ő egy ilyen prototípusa jó képviselőnek, minden más dolgával együtt. És a kettő versenyében fura módon, ugye ez is érdekes, Nagyon kevés. Tehát nem annyira nyert. Szoros verseny volt. Szóval olyan valaki, aki itt van egész életében, és ide kötődik, és nem tudom, volt ugye alpolgármestere a városnak, és valaki, aki Budapestről ide rábukott a térképre, hogy ide akar jönni, és akkor itt, és ilyen szoros, azért az már egy jel. Mert ugye máshol az országban, ahol azért voltak versenyek, néztem azért mondjuk a Szegeden, hát 80-20-ra verte meg a Szabó Sándor a DK-s kihívóját, és akkor tudnék még számtalan helyet mondani. De utána, és ez, nekem ez az egész, amikor gondolkodtam Szombathelyen, és nem csak az adás miatt, hanem különben is, akkor ugye azt látszik, hogy itt van egy sikeres csapat, ugye Nemény András vezetésével, akik 19-ben nyertek, példátlan dolgokat csináltak, az egész Covid védekezés szerintem ők egy ilyen nagyon jól kitaláltán, nagyon ügyesen, nagyon, hogy mondjam, idő, tehát hogy tényleg minden nagyon szuperül működött, és a választók ezt nagyon díjazták is, vagy díjazzák is, és 24-ben nagyobbat nyertek, mint valaha, valakik 60, közel majdnem 70%-ot kapott bizonyos képviselőjük, de az a fajta, szóval az a fajta gondolkodást látom én rajtuk, mint amit egy pár helyen van még az országban, hogy vajon az országos politikától szerintem nagyon tudatosan elléptek, először csak kicsiket, aztán ugye nem jön ugye megszűnt lényegében a pártja, tehát ő abban a pártszínekben már ugye nem nagyon tud versenyezni. Volt egyébként egy ilyen pletyka folyam 21 környékén talán, Karácsony Gergely indította el, hogy ő tudja, hogy van egy fiatal, agilis polgármester, valami megyőgó polgármester, aki jó lenne miniszterelnöknek. Szerintem ez körülbelül egy ilyen pletyka folyam volt. És, de ezen túl, hogy egy sikeres polgármester, most már a megyőgóvásoknak a társ elnöke, meg nem tudom micsoda, de egyébként az országos politikai kérdésekben én, meg valami őszintén, sokat foglalkoztam vele, nem látom az ő megszólalásait. Valószínűleg az egy tudatos dolog. És tudatosan ezt kerülik, és azt gondolhatja ő, hogy itt van ez a bár, ez megvan, nem kell foglalkozni az országos politikával, az csak rossz, nincsen pártom, akkor kit támogassak. És szerintem ennek kicsit a leképződése az a 22-es eredmény, és szerintem a 24-es.
A 24-es eredmény az nagyon érdekes, mert ugye az látszik igazából, vagy amit mondasz, abból is azt következik, hogy lehet, hogy Nemény András személye meggyőzőbb, mint a mögött álló politikai erő. Ugyanis az látszik a 24-es EP eredményeken, hogy valószínűleg olyanok is szavaztak Nemény Andrásra, akik egyébként az EP listán a Fideszre.
Is, de azért az látszik, hogy még a szocialista pártnak az itteni eredménye azért az országos eredményen jóval többszöröse. De én nem ezt látom. Igen, de nem ezt emelném ki. Inkább azt emelném ki, hogy aki egy, ugye ez, ha már Orbán ezt csinálja, hogy aki nyer egy, mennyire egy körzetet, sok év után visszanyeri az ellenzéknek, annak több út áll előtte. Van ez az út, amikor az ember úgy tesz, mintha nem lenne külvilág, és hogyha random belenézünk bármelyik újságába, amit kiad itt az önkormányzat, akkor lényegében, mintha nem is létezne Magyarországnak semmilyen dolga, tehát nem létezne. Tehát, hogy nagyon szép az óvoda, az iskola, az Marika néni, de hogy mi történik körül, az semmi. Van egy ilyen út. És egyébként nem csak az összes, nem tudom, megnyilvánulása az, lényegében ő nem foglalkozik országos politikai kérdésekkel, néha napján feltűnik kötelező módon egy-két ilyen talán most volt tütőkatával közösen a Régió Bizottságában, de semmilyen kijelentést nem tesz. És ezzel azt mondja ő, és hát a számok ilyen szempontból őt személyesen igazolják, hogy ő függetlenti magát ettől az egész kérdéstől, hogy mi van az országban.
De akkor a 2026-os választáson annak, aki kihívóként itt elindul, számára ez egy fontos dilemma lesz.
Aki kihívó, és szerintem az egész Nemény csapatnak is egy fontos dilemma, hogy akkor az ember mire kapta a felhatalmazását, azt ő hogyan emészti magába, és mit gondol akkor, hogy mit kell csinálnia. Be kell állnia egy nem az ő pártjába, vagy az ő pártjából jövő jelölt mögé, ezzel kockáztatva azt, hogy esetleg nem nyer az ellenzék, akkor milyen lesz a viszonya a következő kormánnyal, vagy sasszézni kell benne, vagy nem kell benne részt venni. És ugye ezeket ugye beszéltünk talán Soponyi Tamás esetében ugyanerről erről a dologról, hogy egyébként meg talán Őrsi Gergelynél is, őket hármukat eléggé hasonlónak látom, mind a hármak ugye pártból jönnek, ugye Őrsi Gergelynél is, és Nem Jelenes is megszűnt a pártjuk, meg ugye Soponyi Tamásnak is megszűnt a pártja, szóval megszűnt a pártjuk, és akkor arra jöttek rá, hogy akkor pártjuk már nincsen, de ez még nem csak ez még, ez egy nagy dolog, ez van, akkor ezt mindenképpen őriznem kell. És ez az a kérdés, és ez, én nem, valójában nem tudom a választ, csak nekem van egy válasz, de nem tudom, mi a válasz, hogy az ő támogató ellenzéki szavazók, akik megszavazták őt anno 19-ben, és egyébként valószínűleg része a 24-es tömbnek is, na azok mit szeretnének? Hogy ez legyen, hogy ez a nem politizálunk, vagy nem országos politizálunk, hanem minden csak a helyi ügyek, vagy a Nemény Andrásnak és a csapatának a beállása valaki mögé, az jelentene például automatikus győzelmet. Szerintem igen, de annak azért van egy folyamata. Tehát ahhoz, hogy valakik, ugye számtalan helyen, ugye legutoljára ugye Hajdúböszörményben jártunk, és ugye ott beszélgettünk sokokkal a helyben is, meg beszéltünk erről az adásban is, hogy az a fajta munka hiányzik még, akkor az ember elkezdi magyarázni, hogy amit ő csinál, az miért jó. Mert mi van az országban? Ha valaki ezt nem magyarázza el, akkor jön az, hogy akkor nem tudom, Alex Soros Brooklynból a pizzériából irányítja a világot. És ennek kell ellen tartania. Vagy nem feltétlenül kell, csak az a kérdés, hogy mondjuk egy ekkora egyjogú városnak a vezetője mikor jár jobban? Ha azt gondolja, hogy a már biztosan menő, ugye látom azt, hogy itt volt Lázár János, és fogadták őt, mint ilyen fontos ember, hogy Lázár János miket csinál mostanában, azt most nem beszélünk róla, mert hogy pont ezt, mert pont ezt szeretné, hogy beszéljünk erről. A mai akcióját egymásnak kommentálnak, ugye, hazánk nagyjai, mindegy. De hogy az a pénz megvan, hogy aztán, ha valaki az ellenzékre tesz, és az ellenzék nyer, és ő hazahozza majd, ezek mind annyi, ha hogy az ember, szóval egy sor kell tenni benne. Csak azt nem tudom, még egyszer azt nem tudom, hogy a saját szavazói ebben hogy vannak. De hát láthatóan az, amit ő itt csinál helyben, szerintem példaértékű, azt díjazzák. És óriásit nyert, 19-es nagyot nyert, ott azért sok szerencsével, de 24-ben az nem szerencse volt, hanem nagyon komoly munka, rendszer, elgondolás, stratégia. Csak ugye milyen fura, hogy a 24-es másik választáson pedig mégiscsak a Fidesz nyert itt.
Szerintem ennek az is ad egy különös jelentőséget, hogyha tényleg az fog történni, hogy 2026-ban nem Hende Csaba fog indulni, hanem most úgy lehet sejteni, gondolni, hogy a főispán, a
vármegye főispán.
A vármegye főispánja fog indulni. Az egy plusz kihívást jelent az ellenzék számára, ugyanis nem lehet olyan egyértelműen azt mondani, hogy a változást képviseljük, mert mindenféleképpen változás lesz.
Hát ez az. Ez az, hogy van egy olyan körzet, ami szerintem már szép anyasága már most meg van nyerve. Csak alokálni kell, nem csak, de hogy alokálni kell az erőforrásokat, és azt a tudást, amit itt felhalmoztak, és amit kérdezte, hogy mennyire fontosak a települések. Persze fontosak, de azért ez egy Szombathely központú választókörzet.
Igen, még 11 település tartozik ide, de az ezeken élők a körzet 10%-át.
Persze, tehát fontos, de azért mégis a Szombathelyről lehet ezt megcsinálni. Az a kérdés ilyenkor, hogy például a közhangulat milyen Szombathelyen, hogy ami szerintem egyébként többségben lévő ellenzéki szavazók, akik egyébként mind Nemény Andrást támogatják, milyen magatartást szeretnének, vagy várnak el a polgármestertől. És mondom, még egyszer mondom, tehát valid az, amit Őrsi Gergő, Soponyi Tamás és Nemény András csinál, a saját szempontjukból, és ők szerintem megismerek magukra, hogy igen, ha ez nem menne, akkor nem menne ellenzéki vezető, és akkor Fidesz vezetné. Szerintem ez egy jó, hogy mondjam, ez egy jó ön, nem állítás, nem egy ön ilyen gondolat, csak a kormányváltás szempontjából az ilyen sikeres polgármesternek a nem csinálása, vagy a nem politizálása, vagy a nem országos politizálása szerintem meg egy elfecsérelt energia. Egy mondat csak, hogy ugye nagyon sokat, már majdnem, hogy azt gondolom, hogy ilyen adókapokban voltunk egy ideig Őrsi Gergellyel, hogy én miket mondok róla, és akkor mondta, hogy ő egyrészt, hogy milyen fura dolga, és mennyire utálja a pártpolitikát, meg az országos politikát, és akkor pont most kirakta azt, hogy akkor a szolidaritási adó mekkora volt a másik kerületben. Hát, ugye, a szolidaritási adó, ugye, annak a megfosztásához az kell, hogy az embernek legyen többsége a parlamentbe, és ő hozza a megfelelő jogszabályt ebben a kapcsolatban. Ha meg nincs többsége, akkor lehet mindig, nem tudom, siránkozni, milyen szomorú, de nem fog történni semmi.
Ugye a vétónak három jelszava van, három pillére épül a műsor koncepciója, politikai innováció, politikai cselekvés, politikai bátorság. A felsorolt történetek, a felsorolt események egészen a 2000-es évek elejéről, Tóth Csaba beléptetése, stb. Szóval azt látjuk, hogy itt politikai innovációban azért nem nagyon volt hiány, pozitív és negatív értelemben is, tehát hogy sok minden történt ebben a körzetben és ebben a városban is az elmúlt évtizedekben. Azt kérdezem, hogy akkor politikai bátorság, ez lesz a kérdés? Hogyha most ki akarom hámozni azt, amit te mondasz arról, hogy mi a szerepe itt az önkormányzatnak, illetve a helyi képviselőjelöltnek, és hogyan lehet ebből adott esetben az ellenzéknek sikere, akkor itt a politikai bátorságon fog eldőlni a kérdés?
Másképp mondom, tehát, hogy próbálok válaszolni. Egy városnak a politikai vezetője az a polgármestere, őt választják meg, lényegében ő az, aki képviseli az embereket. Legyen a politika az, hogy a homokozóban mennyire rossz a homok, mert nem cserélik eleget, vagy mi történik, mert miért nincsen orvos a kórházban. Ez mindegyik, a spektrum mindegyik része politika. Hiába valaki megpróbálja leválaszni, az nem politika, de. Az egy szerintem kérdés, hogy milyen belátása van az embernek abban a kapcsolatban, hogy mi jobb a közösségének, hogy el tudja eldönteni, és ugye ezért vett megválasztva, hogy eldöntse, hogy mi jobb neki, hogy kormányváltás van, vagy nincs kormányváltás, vagy megvan a lehetőség a kormányváltásnak, és ebben aktívan részt veszek, vagy nem csinálok semmit, mert akkor legalább megőrzöm azt, ami van. Ezek mind nagyon komoly, szerintem morális és stratégiai kérdések. Csak a nap végén, hogyha a legvégére megyünk, akkor meg szerintem a válasz nem elég egyértelmű, hogyha valaki ellenzékeket, a választótáborának a nagyon nagy része ellenzékiekből áll, és ami ráment további réteg, azok nagyon-nagyon jó dolgok, hogy rámentek, hogy egy csomó fideszes szombathelyi gondolja azt, hogy neki jobb a Nemény András polgármester úrnak a tevékenysége, mint a fideszesé, de azért már csak egy újabb és újabb réteg, a mag réteg, azok ellenzéki szavazók, akik azt mondták 19-ben, hogy elég volt az a 9 évnyi ilyen fura viselkedés, amit itt csinált a Fidesz, és valami újat szeretnénk. És ezek egyébként a számokban mind visszajönnek. Hogyha van politikai vezetés, ha van politikai iránymutatás, akkor szerintem teljesen mások ezek a számok, mint amik vannak. És most az innovációhoz visszatérve. Szóval, hogy szerintem az, amit itt történt 18-ban, az valóban innováció, valóban egy bátorság, és valóban egy komoly cselekvés volt. Az a kérdés, hogy ez tovább tud-e gurulni a következő időszakban, és az az egyébként elképesztő siker, amit itt elért Nemény János és a csapata, az további sikerekbe megy-e, és vajon az egy kérdés egyáltalán, hogy itt az itteni közvetnek mi a jobb, hogyha a Vármegye főispánya lesz a Pestre felküldött valaki, vagy pedig egy olyan ember, aki egy másfajta hozzáállással, másfajta szemlélettel az ellenzékieket képviselést a kormányváltásért tesz?
Hát ez is egy olyan kérdés, ami sok más kérdéssel együtt nem most fog választ kapni, hanem hát nem sokára. Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten is érkezik a vétó, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek minket a social felületeken. Sziasztok!